Hát nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Utolsó előadásunkon 14 előadás elhangzott, ez a 14. példabeszédek könyvéről, azzal a címmel, hogy ki a bölcs és ki a balga a hétköznapjainkban. Nagyon sok kérdés szóba került, nagyon sok téma felvetődött, barátságról, házasságról, az igazi és a hamis asszony kérdéséről, a szorgalomról, munkáról, restségről, lelki halálról, a gondolkodás és a beszéd hatalmáról, és a mostani fél éves sorozatunknak a témáit ugye ismerjük, az önuralomról, mértékletességről, nevelés, növekedés, a teremtő hatalma, a gonoszság gyűlölete, az irgalmasságról volt elmúlt alkalommal szó, és a mai témánk a lelki világunk értékéről szól. Ennek az előadásnak a motto igéje szintén példabeszédek könyvéből való, a 4. fejezet 23. verseme így hangzik: minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. Nagyon fontos ige ez, felhívja a figyelmünket arra, hogy mindenek fölött van egy rendkívüli érték ebben a világban, amire figyelnünk kell, és méltán összefoglaló előadás ez, hiszen a legalapvetőbb és a legfontosabb kérdést hozza ismét előtérbe, amelyről természetszerűleg szóltunk régebben is, hiszen a nagy kérdések, a nagy témák mindig egy alap nagy kérdés körül forognak a Biblia szerint, az ember létállapotával kapcsolatban, ugye a bűn, és a másik nagy üzenet a szabadítás kérdése. Pirinszky Jánosnak a híres verse jut eszembe, rövid vers, de nagyon lényeglátó: két szó, mit ismerek, a bűn és imádság két szavát. Az egyik hozzám tartozik, a másik elhelyezhetetlen. Hát a Biblia szerint azért nem elhelyezhetetlen az imádság, bár érthetetlen és titokzatos, hogy lehet az, hogy én most gondolatban, szóban fohászkodom, és azt ott ki tudja hol, ki tudja hány fényegyenlő távolságban, emberi mértékkel számolva, hallja a mindenható Isten. Nem kell valahova elmennem, nem kell valahova zarándokolnom, nem kell valami produkciót vagy cselekedet végrehajtanom, egy gondolat. Ő minden gondolatot ért, és minden indulatot meg tud vizsgálni. Még a kimondhatatlan, mély érzéseinket és vágyainkat is számon tartja. Tehát ez a kettő szempont vezetett bennünket végig, és hát induljunk el a mai témánkban, amelynek az egyik és első alapkérdése, hogy kiért vagyunk ezen a világon a leginkább felelősek? Ki áll a hatalmunkban? Mi fölött dönthetünk? Mi az, ami a legfontosabb az életben? És hát azért nagy kérdés ez, mert nagyon könnyen az emberi világban, az emberi látásmódban kitűzünk magunknak fontos célokat, személyeket, akikért akarunk élni, házastársunkért, gyermekünkért, barátainkért. Vágyakat, célokat fogalmazunk meg, anyagi javakat szeretnénk szerezni, autót, házat, biztonságot, biztosítást kötünk, és így tovább. Ugye, hogy úgy érezzük, hogy biztonságban élünk, de hát azt mondja a Biblia, hogy mindenek fölött van valami, ami leginkább a hatalmunkban áll, és ezért vagyunk igazán felelősek. Néhány igének a tükrében válaszoljuk meg ezt a kérdést. Nem tudom, emlékeznek-e rá, amikor Jézushoz odament egyszer egy farizeus, és megkérdezte, hogy mi a legfőbb parancs. Ő azt mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Ez az első és a legfőbb parancsolat, de hozzáfűzte, a második pedig hasonlatos ehhez: szeresd fele barátodat, mint te magadat vagy önmagadat, ugye? Na hát én ebből most csak a legutolsó kis részt emelném ki, tudni erről szinte sosem beszélünk, és gondoltam, hogy talán ezt is szóba kell hoznunk, hogy mit jelent az, hogy mint te magadat. Tehát ezek szerint a fele baráti szeretetnek kiinduló pontja, vagy indító pontja, vagy háttere a mint ten magadat, tehát az ön szeretet, ugye teszem idézőjelben, mert ettől úgy félünk ettől a kifejezéstől, mert nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy hát ez önzés. Ugye? Hát hogyha ön szeretetről beszélünk, akkor az önzés. De hát Jézus azt mondta, hogy mint ten magadat. És eszembe jut az Efezusi Levél 5. fejezetében található házaspároknak írt szakasz, amikor azt mondja a férfinak ott Pál apostol, hogy a férfiak úgy szeressék feleségüket, mint az ő tulajdontestüket. Hiszen ki az, aki nem ápolgatja és nem táplálja a tulajdontestét? Azt mondja, úgy szeressétek a ti feleségeteket, mint a tulajdontesteteket. Tehát elgondolkodható az, hogy van egy ilyen szempont, hogy tulajdon magunk. Ugye tulajdonképpen ki van a mi tulajdonunkban? Önmagunk. A mi lényünk, a mi szívünk. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. És még egy ige van, amit szeretnék felvillantani. Jézus mondta ezt, többször is elmondta Máté evangélium a 16. és Lukács evangélium a 9. fejezetében, amikor megkérdezték őt tanítványai az élet nagy alapkérdéséről, és azt mondta, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Tehát én megint ezt az utolsó szakaszt emelném ki, bár majd később visszatérünk, mit jelent az, hogy elveszíteni az életet, vagy még máshol azt is mondja Jézus, aki meg nem gyűlöli a maga életét. De itt azt is mondja, hogy megnyerhetjük az egész világot, lehetünk sikeresek, egészségesek, szerethetnek, mi is szerethetünk embereket, de a lelkünkben kárt vallhatunk. Tehát a legfontosabb hatalom, a legfontosabb szempont, a leginkább felelősség teljes terület saját lelkünk. Mert mi munkálkodhatunk emberekért, szerethetjük a szeretteinket, és ez nagyon fontos, és megvan ennek a maga helye. De ha nincs háttere, ha nincs alapja, ha nincs biztosítéka, mondhatnám beton alapja annak a kiindulásnak, akkor talajtalan. Ha nincs helyes, értsük jól, önbecsülése az embernek, önszeretete. De hát ugye ez nagyon sikamlós kifejezés, mert rögtön végletes gondolkodásra gondolhatunk. Sokan például, ugye, mint említettem, az öncélúságot, az önmegvalósítást, az öndédelgetést, a rosszul értelmezett önszeretetet és önzést értik ez alatt. Na de mit kell akkor értenünk helyesen, ha már Jézus ezt ennyire reflektorfényve állította, hogy a legfontosabb kérdés az, hogy a lelkünkben ne valljunk kárt. A Biblia szerint az ember értéke, önértéke szinte semmi. Sőt, tulajdonképpen semmi. Egy Ádám bűnétől megfertőzött emberi természet vonul végig az emberi generáción, eljutva hozzánk, hozzám, és ebből nem tudunk kivetkőzni. Az emberi természet önmagában, hogy úgy mondjam, értéktelen. Bűnnel fertőzött nem is lenne joga élni. Mert bűnös természet, bűnre hajló természet pontosabban mit szülhet ki magából, mit hozhat ki magából? Mi lehet abból valami gyümölcs? Hát hozhat-e, lehet-e szőlőről, vagy bojtonjáró fügét leszedni, vagy valami tövises növényről szőlőt, ugye? Azt terem általában, ami a forrása vagy az alapja. Tehát az emberi természetünk nem túl nagy értékű a Biblia szerint sem, sőt azt is mondja, sok helyen már idéztem én is, hogy tetőtől talpig nincsen bennünk épség. Minden részünk, a gondolkodásunk, akaratunk, érzelmeink, képzeletünk, vágyaink, mindenünk, a cselekedeteink fertőzöttek az önzésünkkel. Tehát az értékünk nem itt van. Hát akkor mi az emberben az érték? Rögtön feltehetjük a kérdést. Mire becsüljem önmagamat? Mennyit érek én? Az én értékem a Biblia szerint abban van, hogy Jézus Krisztus meghalt értem. Meghalt értünk. a bűneinknek, ennek az állapotunknak a váltságát, rabszolga állapotát elhordozta, kifizette, kiváltott bennünket ebből. Lehetőségünk van ezzel élni. Ez a mi értékünk. Péter apostol ezt így fogalmazza meg a levelében. Nem aranyon vagy ezüstön váltottatok meg a ti hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. A mi értékünk Krisztus vére. Ez viszont óriásira értékeli az embert. Hatalmas nagy érték. Ez az igazi önbecsülés, mert mi, ha az én életem önmagában annyit ér, amennyit elmondtam, akkor hogy valaki, egy isteni személy Jézus Krisztus ilyen hatalmas, nagyra, értékesre tagsálja az én életemet, hogy az életét adja értem. Az én értékem ebben van, és az önök értéke is a Biblia szerint. Hatalmas értékez. Drágábbá teszem a férfit az Ofir aranyánál, mondja a Biblia. Az aranynál értékesebb Isten szemében. Olyan értékes, hogy Isten a saját életét fizette, adta az emberért. Felfoghatatlan. Nem tudom, fel tudjuk ezt mi fogni, hogy mi van bennem ennyire értékes? Mi az, ami miatt valakinek ez ennyire fontos, hogy az életét adja értem? Tehát innen kell kiindulnunk. Ez az a pont. Ez az, ami az igazi szeretetnek a mélysége, a kiindulási pontja, és hogyha mi valamire akarjuk becsülni az értékünket, ebből a szempontból közelítsük meg azt a szeretetet, hogyha valaki ennyire szeretett engem, hát akkor tartsam az életemet, a testemet, az egészségemet, a lelki életemet, a lelki ismeretemet, a szívemet annyira, hogy becsüljem meg. És minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. Jézus azt mondta, a példabeszédek könyve azt is mondja, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem. Ugye, tehát, hogy az Isten nem azt mondja, hogy pénzünket, időnket, energiánkat, az sem kevés, és nem kis dolog. De a lényeg az, hogy magunkat adjuk át neki. Ne fél megoldásokba menjünk bele. Én nagyon sokszor láttam olyan helyzetet, hogy valaki úgy vajudott, kereste Istent, adományozott, idejét adta, munkáját adta, áldozatot vállalt, stb. És ez tényleg megbecsülendő, csak a szívét nem adta át. Hát az Istennel az van még probléma. Na de hát az embereken. A szeretet hinduszában Pál apostol azt mondja, hogy vannak az álszeretetnek olyan formái, hogy képesek hegyeket megmozdítani, testüket tűzre adni, azt az életüket odaadni másokért. De Istennek nem adják át a szívüket. Pedig az Istennek ez a fontos. A minden más félmegoldás. Mit adhat, példabeszédek könyve, ki adhat váltságot az ő lelkéért? A kérdés felteszi, senki. Nem adhatunk váltságot a lelkünk. Én nem tudom a cselekedeteimmel, a pénzemmel, az életemmel, az időmmel, a sürgésemmel, folgásommal megváltoztatni ezt a tényt. Önmagában értéktelen. Lehet, hogy ideig óráig segítek, de lényegi dologban nem megoldás. A lényegi megoldás a szívünk átadása. És tényleg úgy érzem, mint az előadásodatunk végén, ezt nagyon fontos kiemelnünk, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem. Sok féltett és értékes dolog van az életben, de mindenek felett ez a legfontosabb. És hogyha megkérdeznénk, hogy mi ez a szív, akkor azt válaszolhatjuk a Biblia alapján, ha megnézzük a sok-sok igét, a belső embert, amit jelent a Bibliában a szív, akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ez az embernek az erkölcsi öntudata, a gondolkodó képessége, az akarata, az ítéletalkotása, a meggondolása, az érzelmi világa, a személyiségének a veleje. Tehát egy nagyon összetett fogalom ez a szív. Magyarul a mi belső emberünk összes erkölcsi ítélőképességével összefüggő alkatunk, személyiségünk. Ettől függ minden. Hogy hogyan alkotok ítéletet, hogy hogyan döntök és választok. Hogy mire irányítom az akaratomat, a figyelmemet, hogy milyen érzelmeket engedek meg magamnak esetleg eluralkodni. Tehát ilyen kérdések vetődnek fel. Hogyan őrizhetjük? Egyáltalán őrizhetjük? Ezt a kifejezést találtam Mózes első könyve 4. fejezetének 7. versében, amikor Káinhoz szól az Úr, aki ugye féltékeny lett Ábelre, akiben megfogant a gyűlölet, a bosszúvágy, a harag az indulat tartósá vált a lelkében, elhatalmasodott, és az eredmény mi lett? Hogy már gyilkos gondolatok voltak benne. És ekkor az Úr megszólítja, és azt mondja, hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Tehát mi uralkodhatunk a bűn fölött. Van hatalmunk a kísértés fölött valamit tenni? Tehát ez a döntő kérdés. És ezért mondja itt ez a bibliai szakasz példabeszédek könyvében, hogy őrizd meg a te szívedet. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg. Tehát megőrizhetjük. Tulajdonképpen én kiemelnék egy szempontot, mert sok mindenről beszéltünk az előadássorozatunk kapcsán. Azt, amit itt a Biblia nagyon nagy központi szemléletmódba állít, a lényünknek legalapvetőbb velejárója, az emberi személyiség velejárója a gondolkodás. Nem véletlenül úgy alkotta a Teremtő az embert, hogy nem fejen állunk, ugye? Hanem lábunkon állunk, és a fejünk van fölül. Hát ugye szoktak ide koronát is tenni. De ne tegyünk koronát, mert itt van az agyunk, és itt a homlokunknál van. Tulajdonképpen fizikailag is elhelyezve a homloklebeny, megállapították a tudósok, hogy itt születnek az erkölcsi döntések, itt ezen a területen. Itt alkotunk véleményt, és itt a gondolataink határozzák meg, hogy mi hogyan élünk, és óriási jelentősége van az ember számára, hogy mit gondolkodik, és ha viszont azt tudjuk és látjuk, hogy az emberi gondolatok is fertőzöttek bűnnel, mint ahogy a Biblia ezt mondja, hiszen példabeszédek könyvében is vannak ilyen igéhelyek, például a 3. fejezet 5. versében, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Tehát a Biblia azt mondja, hogy a magunk értelmére támaszkodni veszélyes. Tehát ha magunk feje után megyünk, annak az eredménye nem túl jó lesz. Sok gondolat van az ember elméjében, de csak az Úr tanácsa áll meg, mondja a 19. fejezet 21. verse. Tehát az ember alapállapota a gondolkodás terén is romlott. De akkor majd hogyan lehetne ezt a romlott állapotot kijavítani, hogyan lehetne átalakítani, hogyan lehetne jó gondolatokkal feltöltődni. Először is azt kell látnunk, mint hogy az előző témáinknál is láttuk, hogy ezt be kellene ismerni. El kellene hinnünk ezt. Hogy a mi saját elgondolásaink, a mi saját fantáziánk, döntésünk, választásunk, értelmi iránymutatásunk az elromlott, és ha belátjuk a magunk útjainak a tévedését, sőt bűnös útjait, akkor Isten ettől meg tud szabadítani, és adja helyette az értelmes utat, az értelmes gondolkodást, az isteni gondolatokat. Sok tanács van az ember fejében, de csak az Úr, sok gondolat van, de csak az Úr tanácsa áll meg. Nagyon sokszor tapasztaltam, és gondolom mindannyian tapasztaltuk, hogy eszünkbe jutnak dolgok, elindulnak bennünk gondolatok, tervek fogannak, célokat tűzünk ki, meg tudjuk magyarázni, hogy mit miért teszünk, de az Úr nélkül. Bele is vágunk, el is kezdjük csinálni, és aztán mit tapasztalunk, ahogy haladnak a dolgok, valahogy nem jól sülnek el, valahogy nem lesz jó az eredmény. Pedig jót akartunk, pedig a szándékunk mondjuk, hát az jó volt, csak emberi volt. És emiatt Isten nem segíthetett, hanem a belőlünk, a belső emberből származó romlottság áthatotta annak az útját, megfertőződött különféle emberi szempontokkal, és aztán minél tovább mehetett az az út, a gyümölcseiben annál inkább megmutatkozott, hogy ez selejt. Ez nem jó. Sok gondolat van az ember fejében, de csak az Úr tanácsa áll meg. Abban a pillanatban, amikor mi ezt belátjuk, akkor, amikor mi ezt elismerjük a Jóisten előtt, akkor ő meg tudja tisztítani a szívünket, beleülteti a szívünkbe az ő gondolatait, és ezek a gondolatok áthatják a mi értelmi világunkat, és az ő gondolatai lesznek a szempontok, nem a mieink. Ugye itt az akaratunk alárendelésének óriási jelentősége van. Nem tudom, kedves hallgatók, kezdjük rá látni, hogy a szívünket hogyan lehet tisztán megőrizni? Először is belátás az alapállapotunkra nézve. Másodszor bűnrendezés. Harmadszor pedig az Isten gondolatainak, az Isten igényének az elfogadása. Enélkül töredékes, félmegoldás, álmegoldás, minden. Mert ha az Isten gondolataival foglalkozunk, és Isten gondolatai a mi gondolataink, ezért nélkülözhetetlen a Bibliaolvasás, tulajdonképpen ezért tartjuk mi is ezeket a sorozatokat, nem azért, hogy én itt elmondjam a magam véleményét, mert én félek a magam véleményétől. Sokszor előfordult, hogy kértek riportra, vagy különféle tévéműsorban, mondták, hát mi a véleményem erről? Én inkább elmondanám, hogy mit mond a Biblia erről. Mert olyan felemelő az isteni gondolat, hogy most miért mondjam el a Szabó Attila véleményét, vagy bárkinek a véleményét, mert attól inkább félnék. Mert ki tudja, mivel önzéssel, vagy hiúsággal, vegyülékes dolog az, abból köszönöm szépen, nem kérek, mert hosszú ideig éltem azzal együtt, és nem sok jól sült ki belőle. Viszont az Isten gondolatai megállnak. Az Isten gondolatai tiszták. Olyan szépen mondja a 12. Zsoltár 7. verse, az Úrnak beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóba megolvasztott ezüst 7-szer megtisztítva. Az Isten beszéde olyan, hogy ahhoz nincs mit adni, és abból nincs mit elvenni. Az lesz örökké. Biztos. Stabil. Olyan, mint ami le van verve a szeg, mondja a Prédikátor könyve. És az kimozdíthatatlan. Ilyenek az Isten igéi. Tehát mire tanít bennünket a Biblia, hogy ha a szívünket tisztán akarjuk tartani, járjuk be ezt az utat, lássuk be a magunk állapotát, ismerjük el, hogy a mi gondolataink vakvágányok. Fogadjuk el Istentől az ő gondolatait, a tiszta lelkiismerettel. Engedjük, hogy bennünk éljen, vegyük elő az Isten igéjét, ünnep legyen. Én sokszor gondolkodtam magamban, hogy úgy fizikailag is olyan jó lenne ezt megtenni, sokszor úgy meg is tudom tenni, de gondolkodtam azon, hogy otthon is milyen ünnepélyes dolog lenne úgy egy szép állványt feltenni mondjuk a szobának egy exponált helyére, és rátenni egy ilyen szép tartót, és egy nemes szép Bibliát ott kinyitni, és oda menni naponta, és tényleg a tartásunkat is kifejezni. Mint ahogy régebben a középkorban egyes hívő emberek ki is fejezték, hogy akkor, amikor az Isten igéjét olvassuk, annak méltósága van. És ünnepe van, ünnep a léleknek. És amikor olvassuk az igét, és tényleg ezt is úgy tudnám tanácsolni, mert Jézus is így gyakorolta, hogy amikor olvassuk az igét, akkor néha jó, ha halljuk is, amit olvasunk. Hogy amikor kimondjuk, amikor olvassuk, akkor az egésznek a komolyságát, a hanghordozását, a tartásunkat is fejezzük ki, hogy ez most nem emberi beszéd. Ez most tiszta beszéd. Ez most isteni szó. Ünnep. Az Isten szól. Az ember hallgat. Ez csodálatos ajándék ez. Sokan kérdezik, hogy hát hol az Isten? Mit mond az Isten? És a Bibliában halljuk az Isten szavát. Isten úgy rendelte sokszor, hogy emberek közvetítésén keresztül, akik kóstolták ennek a szónak a kenyér ízét, éltető erejét, mert abból indul ki minden élet, ugye, ami benne él a szívben, az ige, az olyan hatású, hogy azt meg szeretnék osztani. Ugye nem véletlenül mondta Jézus a kenyértörésnél, hogy adjatok ti enni. És adta a kenyeret a tanítványoknak, és a tanítványok adták a népnek. És Pál apostol ezt így fejezi ki, hogy hitből hitbe jelentetik ki az Isten igéje. Hitből hitbe. Emberek egymásnak közvetíthetjük. Mindannyian. Kivétel nélkül, akiben egy ige megfogant és él, életet él, azt az igét, ha elmondja valakinek, például emlékszem rá, egyszer egy autószerelő barátommal beszélgettem 10 évvel ezelőtt, azt mondta, hogy olyan távol állt a Bibliától, meg Istentől, mint az ég a földtől, és egyszer valaki neki egy igét mondott. Ez mondja, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Ha jól tudom, a 16. Zsoltár. Nem tudom, hogy miért hatott rá ez annyira, de ez az ige megváltoztatta az életét. Ki mondja azt, hogy teljes öröm van nála? Hát az egész életem egy nagy búslakodás, keserűség, nyomorúság, panaszkodás, elégedetlenség, mert ő olyan alkat volt, tele volt panasszal. És ki meri azt mondani, mert ő művészet szerető ember volt, amellett, hogy autószerelő, zenész volt, és hogy gyönyörűségek vannak te nálad, meg hogy teljes öröm van nálad, és elkezdte így keresni Isten, hogy ki az, aki ezt meri mondani. Hát ő belőle ez az ige fogant meg. Tehát önökben is megfogalhat egy-egy ige. Pilinszky János azt mondta, amikor kérdezték, hogy ön ismeri vagy érti a Bibliát, azt mondja, sem nem ismerem, sem nem értem, csak egy-két ige a szíve még hatolt, de az elég volt, hogy megváltoztassa az életemet. Tényleg olyan az Isten igéje, mint ahogy mondja Ézsaiás könyve, 54. fejezet, 55. fejezetében a gyönyörű ige szakasz, hogy mert amint leszáll a hó és az eső az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé és gyümölcsözővé teszi azt, így lesz az én beszédem. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi azt, amit akarok, és csodálatos elégedettség lesz a nyomában. Tehát, kedves hallgatók, nem győzöm önöket bátorítani arra, hogy vegyék kézbe az Isten igéjét, és a forrásból igyanak. A forrásból igyanak. Menjünk vissza a legtisztább forráshoz. Ez az Isten szava. És merítsünk belőle bőségesen. Én amikor először így találkoztam a Bibliával, nem tudtam letenni. 30 éves voltam. És csak ámultam, hogy mennyi erő árad ebből a könyvből. Mennyire valóságos problémákról beszél. Azokat a vergődéseket, amelyeket magamban tapasztaltam, a Zsoltárok könyvében kiírva, olvasva, elolvastam. Hát ezt más is átélte. A legnagyobb vágyaimnak itt van a foglalata. A legnagyobb problémáimnak itt a gyökere. Tisztán és világosan rámutat arra, hogy ki vagyok én, mi az én értékem, mire tervezett Isten, hova akar eljuttatni. Nincs benne olyan rész, ami ne nekem szólna. Azt az oldhatatlan, földi létet is túl ostromló vágyamat is megszólaltatja, hogy örökké valóság. Amiben nem tekinthet be emberi halandó. Meg a teremtés világában. Mondhatják azt, hogy nagy recs, meg nagy búm, ugye ilyeneket emberek, hogy mondhatnak. Na de hát ott volt valaki? Vagy ki meri olyan biztosan mondani, hogy a nagy robbanás utáni egy nem tudom mennyi másodpercben ez és ez történt? Milyen biztos az ember magában? Miközben még azt is felejti, hogy tegnap mit mondott a feleségének. De ő azért 3-4 milliárd évre előre utólag meg tudja mondani, hogy körülbelül az történhetett. Szóval nagyon bátor az ember, hogy ilyen nagyvonalú dolgokat tesz. Ugye, amikor olyan nagy lesz az én, hogy azt hiszi, hogy ő tudja a világ dolgát. Hát aki ilyen kérdésekkel szeretne szembesülni, olvassa el Jobb könyve 38. fejezetét. 77 kérdést tesz fel az Isten nekünk. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse mondja ki azt, mert az Istennek beszéde élő és ható. Tehát, hogyha mi életet akarunk a szívünkbe fakasztani, akkor az élő és ható igét fogadjuk oda be. Élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Gondolom, önök is, mi is nagyon sok emberrel beszélgettünk, akik tele vannak problémákkal, bármilyen jellegű problémával. Betegség, szenvedés, halál, szerelem, barátság, millió probléma. Tele vagyunk problémákkal. Kérdezzünk embereket, mit tanácsolsz, mit csináljunk, ugye? Hát ez természetes. Hát szeretnénk valahogy kizökkenni a magunk nyomorúságából, vagy a sárból, ha valaki kiemelne bennünket, és azt mondja ez az ige, hogy van egy beszéd, ami kiemel bennünket ebből a bizonytalanságból. Amikor azt mondjuk, és ezért a keresztény emberek számára egy hatalmas ajándék az Isten igényének a lelkülete, a közege. Hát nézzük meg, mit mond erről az Isten igénye. Halál, élet, szerelem, barátság. Szenvedés. Mit mond erről? És amikor Isten magatartását, lényét bemutatja, akkor az ember feloldódik, hogy hát ez kielégíti az én erkölcsi érzékemet, ez megnyugtat. Ez biztos támpont. Ez felemelő. Elhat a szív legmélyebb indulataig. Rátapint arra a fájó sebre. Ez az én problémám. És megítéli a gondolatokat. Én is emlékszem rá, amikor tanultam sok iskolában filozófiát, művészettörténetet hallgattam. Rengeteg irányzat, izmus, ugye a könyvemben le is írtam, Garmadával, a művészettörténet vázatokban. Izmus, izmus hátán. Mindenki valami izmusba akarja szorítani a világot. És én is olyan bizonytalan voltam, hogy most mi itt az érték? Vagy... És akkor, amikor az Isten szavának a ítélő bíráját, szóval ítélő székén, hogy úgy mondjam, álltam, vagy láttam ezeket az izmusokat, akkor hirtelen mindennek értéke lett, ami értékes, és silány, és szemét lett, ami szemét, és silány. Az ember látta a dologban az értéket is, de látta a fonákságot is, ha kell egyszerre. Miért? Mert az Isten igéje megmutatta, mint a tükör. Azt mondja Jakab apostol, olyan, mint egy tükör. Állítsuk magunkkal is szembe azt a tükröt, és megláthatjuk. Azt mondja a Filippi levél 4. fejezet 6. verse, hogy semmifelől ne aggódjatok, ha imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Tehát a gondolatainkat megőrzi Isten. Mikor? Hogyha letesszük az aggodásainkat. Ha őszinte szívvel könyörgünk Istenhez, abban a problémában, amin kép van. Az Isten nem azt kéri tőlünk, hogy csináljunk magunknak ilyen műmegoldásokat. Az Isten mindig ott akar bennünket elérni, ahol vagyunk. Abban a nyomorúságban, ahol vagyunk. Nem azt akarja tőlünk, hogy most hazudjunk valami szép valóságot. Ha nem szeretjük Istent, és perünk van vele, mondjuk ki, Uram, nem szeretlek, és perem van veled. Jeremiás ezt mondta. Uram, perlek veled. Ne hazudjunk. Mondjuk ki. De nem akarom ezt, nem akarom magam ezzel azonosítani. Szeretnélek szeretni, de nem tudlak. Adj a szívembe szeretetet irántad. Tehát nevezzük névem, ha megszabadulunk az aggódásainktól, abban a tudatban, hogy Isten meghallgatja az imádságot, kiemel bennünket abból az állapotból, és azt mondja, hogy meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat. Kiben? Hát Krisztus Jézusban, akiben van a váltságunk, a reményünk. Az én nyomorúságom, a problémámra, a hitetlenségemre, kétkedéseimre, vajudásaimra, Krisztus váltságában ott a megoldás. Tudnék, ő ezt a bűnömet is elhordozta. Ezt is magára vette. És ehelyett mit ad, hogyha én ezt megbánom? A nyugalmamat, a békét. Megőrzi a szívünket békességben, amely minden értelmet felülhalad, amit nem adhat egy ember, hanem csak Isten. És tovább mondja itt a Pál apostol a Filippi 4:8-ban, továbbá atyánfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Tehát itt programot szab nekünk, és azt mondja, hogy a gondolatainknak szabjunk irányt. Ne a tisztátalanságon, ne az erkölcstelenségen, ne a vitahelyzeteken, ne a politikán, ne a gazdasági bajokon, a pénz, meg a nyugdíj, meg a fizetés, meg az autó, meg a ház. Nem akarom sorolni, ugye? Hanem min? Ami tiszta, ami erkölcsös, ami nemes, ami felemelő, ami biztató, bátorító, amiben öröm van, önbecsülés. Talán többen ismerik Mácz Istvánnak Örülj velem című könyvét. Lírai sorok az örömről. Ünnep ez a könyv. Ünnep a léleknek. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Hogy örülj a létednek. Örülj a tavasznak. Hogy van szemed meg homlokod. És mindenkivel egy külön fejezet. Öröm elégy önmagadnak. Fedezd fel magadban, hogy van az életednek értéke. És minden mögött a végén kiderül, hogy ki az, aki adja ezt. Hát az Isten. És mindenben fedezzük fel a párkapcsolatunkban, az időben, az este, a reggel, a gyerekek, a házastárs. Minden lehet öröm. De csak akkor, ha a lelkünk tiszta és megnyugodott. Csak akkor, hogyha ezt a hit szemet adja az Isten. Hogyha megszabadulunk az aggodalmainktól. Ha a lélek gondolatait gondoljuk, és nem a test gondolatait, ami ellenségeskedés Istennel. Még mondja a Pál apostol a 10. fejezet 5. versében, a Korintusi 2. levélben, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Önök is biztos, mint én, úgy működünk mi emberek, hogyha van egy kis szabad vegyértékünk, vagy kis szabad időnk, letettük a terheinket otthon, hogy könnyen elengedjük magunkat, és a gondolatainkat is. Mivel lehetne lazítani, ugye? Lazítani. És hát akkor elkezdünk emberi módon gondolkodni sokszor, és úgy gondoljuk, hogy abban lazíthatunk, hogyha úgy azt csináljuk, ami az emberi természetünknek kedvez. Na de hát akkor jönnek a gondolatok. Az önző gondolatok, az öndédelgető gondolatok, az elengedő gondolatok, a magamnak kedvezés gondolatai. Nekem ez ki jár? Hát én már tartozom magamnak ennyivel. És akkor nagyon sokszor felbukkannak ott a mélyből problémák, gondolatok, amiről Luther Márton azt mondja, hogy önmagában még ez nem lenne baj. Nem tehetünk arról, ha a madár elszáll a fejünk felett, de arról már igen, hogy fészket rakja a fejünkön. Ugye, tehát az emberi természetünket nem tudjuk megváltoztatni, lehetünk mi akármilyen keresztények. Na de engedjük-e, hogy fészket rakjon a fejünkön a madár, ugye? És akkor itt ez az ige azt mondja, hogy ejtsetek fogjul minden gondolatot. Magyarul egy belső küzdelmet kell nekünk megvalósítani újra és újra, kérni Krisztust. Persze nem egy ilyen öngyötrő kínlódás ez, hogy engedje meg azt, és segítsen abban, hogy az ő gondolatait gondoljuk. Hogyha pihennünk kell, akkor pihenjünk úgy, ahogy az Úr pihenne. Ha el kellene magunkat egy kicsit engedni, akkor engedjük el magunkat úgy Isten ölében, hogy mint egy gyermek a anyja ölében, örömben és tisztaságban. És a gondolatainknak is, hogyha akarunk irányt szabni, akkor esetleg pihenhetünk úgy, hogy éneklünk egy szép éneket. Pihenhetünk úgy is, hogy egy verset előveszünk. Vagy egyszerűen pihenhetünk úgy is, hogy behúnyjuk a szemünket, levegszünk, és azt mondjuk, hogy milyen jó, hogy élek, hogy lélegzem, hogy pihenhetek. Hálát adok ezért. Ejtsünk fogjul minden gondolatot, mert innen indul ki minden élet, és hogyha mi magunkban, a gondolatainkban ott mélyen nem jól indulunk, hogyha nem az életet támogatjuk, akkor a gonoszságok fognak kiáradni onnan. Mert ugye Jézus azt mondta, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromkodások. Máté 15:19. Tehát ha mi magunkból engedjük, hogy áradjon ki az emberi természetünk világa, akkor a szívünkből jön ez ki. Aki ezt nem hiszi el, és azt mondja, hát én nem ilyen vagyok, az még nem rendelkezik biblikus önismerettel. A biblikus önismeret az, hogy bizony, mi potenciálisan gyilkosok, házasságtörők, paráznák, lopók, hamis tanúbizonyság és káromkodók vagyunk. Nem könnyű ezt elhordozni, hogy hát ilyenek vagyunk, de ez a bibliai diagnózis, ez Jézus Krisztus diagnózisa. A jó ember az ő szíve jó kincseiből hozza elő a jókat, a gonosz ember az ő szíve gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Tudnilik, a jó kincs az, hogyha valaki felfedezi, hogy hol a kincs, ugye a szántóföldbe rejtett kincs példázata, és látja az ember annak a kincsnek az értékét, magát az Istent, magát Krisztus, magát az igét, akkor eladvá mindenét megveszi azt a földet, hogy ahhoz a kincshez hozzájusson. És az a kincs az övé. A szívébe költözik Krisztus, a gondolatai az Isten gondolatai lesznek, a szavai Isten szavai lesznek, az érzelmei Isten érzelmei lesznek, az akarata Isten akarata lesz. És akkor az ő jó kincseiből hozza elő a jókat. De ez nem olyan dolog, hogy ha ma ebben az órában én így vagyok, akkor holnap egy bizonyos órában ugyanígy leszek. Mert nekem azt a döntést holnap is meg kell hoznom, hogy kit engedek be az én szívembe. A helyes gondolkodásban rejlik az egyetlen biztonság minden ember számára. Amit az ember gondolkodik, a szívében olyan ő. A gondolatok összessége adja egy közönséges nap történetét. Gondolatainknak oroszlán részük van jellemünk alakulásában. Szigorúan ellenőriznünk kell gondolkodásunkat, mert egyetlen tisztátalan gondolat is mély benyomást gyakorol a lélekre. A rossz gondolat rossz nyomot hagy belső világunkban, de ha a gondolatok tiszták és szentek, az ember jobb lesz általuk. Élénkebb lesz a lélek lüktetése. Gyarapodik a készség a jó cselekvésére. Ahogyan egyetlen esőcsepp is előkészíti a következő útját a talaj nedvesítésére, azonképpen egy jó gondolat utat nyit a továbbiaknak, idézem Ellen White üzenet az ifjúságnak című könyvéből, a 94. oldalról. Nagyon érdekes gondolata van még a gondolatok a hegyi beszédről című könyvében is. Nem a kísértés, amely által az ember az átkos bűnt elköveti, okozza a nyilvánvaló bűnt, pedig mi sokszor így gondoljuk, hát hogy jött a kísértés, hanem csupán napfényre hozza azt, ami régóta szívben élt, titkon elrejtve. És idézi példabeszédek könyve igéjét, mert amint az ember gondolkodik a szívében olyan ő, a szívből indul ki minden élet. Ez nagyon fontos üzenet, mert sokan úgy gondoljuk, hogy hát azért vétkeztem, mert jött a kísértés. Hát ezek a körülmények, az az ember feldühített. Hát hogy viselkedett? Hát emlékszem rá, ma mentünk az úton, ugye, autóval. És hát ilyen sorompa volt, hosszú sor, és jött egy mellékutcából egy autó, és hát én nem is vettem nagyon észre, mert mentek ugye az autók, és én is mentem utána. Csak egyszer láttam, hogy már annyira kijött, hogy már olyan erőszakosan kijött, és akkor megálltam. Csak olyan, akit felem falmucian álltam meg, hogy nem teljesen lehetett így átmenni, hanem egy picit így ki kellett kanyarodni, és így kellett átmenni. Na hát a férfi lehúzta az ablakot, és ilyen proletár stílusban az édesanyámtól kezdve elkezdtem mondani, hogy körülbelül mi vagyok, és ki vagyok, és Zsuzsámra néztem, hát pedig elengedtem. Hát pont azért szülött le, hogy hova sieste, hogy nem engedtek el. Hát pont elengedtem én. Hát senki sem engedte el, de pont én elengedtem, és erre engem leszidott. És így magamban néztem, hogy mondom, most hirtelen éreztem az emberi természetemből, hogy feltör az énem, hogy mondom, esetleg kicsit az autóval, ha megnyomtam volna ott a végét az ő autójának, hát olyan kiváltosnak tűn nekem ez a gondolat. De azt mondtam, hogy igen, ez az emberi énem. Na de most Krisztus gondolatára szeretnék gondolni, és úgy imádkoztam magamban érte, hogy Uram, bocsáss meg ennek az embernek. Mert igazából tényleg nem tudja, mit cselekszik. Hát most magát megfertőzte egy gondolattal. Most a szívéből kiáramló indulat, gyűlölet, hát szerintem, ha egy baseball ütő lett volna, szerintem kinyúlt volna, és rácsapott volna a fejemre, hogy elpusztított volna, hogy én voltam a tárgya az ő gyűlöletének. Pedig hát mit tettem? Még egy jót tettem vele, én tettem a jót vele, és majdnem el akart ütni. Tehát láthatjuk, hogy ilyen küzdelem ez. Ilyen küzdelem ez, és a helyzet belőle kihozta azt. Most én bennem megvolt ez a győzelmes helyzet, mert Krisztussal összekötött állapotban voltam. Na de az emberi énem jelzett? Most győztem, de nem mindig sikerül. Ugye? Nem mindig sikerül, mert az embernek, ha nem fogja az Isten kezét, ha nem engedi, hogy az Isten lelke benne éljen, hanem elengedi magát, ugye, az énjének, akkor aztán jön egy viszontválasz. És akkor hova megyünk tovább? Ő is megáll, én is megállok, és akkor elkezdjük egymást ütni. Hát hova vezet az élet akkor? Ugye ebből fakadnak a háborúságok, meg ki tudja micsoda. A Biblia azt mondja, hogy Isten pontosan ismeri a szívünket, ő érti, hogy mi történik a szívünkben, és segíteni is tud nekünk. Figyeljük meg, a példabeszédek könyve 24. fejezet 2. verse azt mondja: ha azt mondanád, ímé nem tudtuk ezt, nem, de aki vizsgálja az elméket, ő érti. És aki őrzi a te lelkedet, ő tudja. És kinek-kinek a cselekedetei szerint fizet. Tehát, hogyha mi sokszor nem is értjük magunkat, nem értjük a bennünk lezajló eseményeket, akkor menjünk a Jóistenhez, és kérdezzük meg: Uram, nem értem. Sokszor beszélgettünk, és ott a kirándulás végén is beszélgettünk a nő és a férfi kapcsolatáról, ugye, a házasságról, meg a különféle alkati felépítésről. Hát olyan nehéz egy férfinek megérteni egy hölgyet, nem? Kedves férfitársaim. Hát könnyű egy hölgyet megérteni, egy női gondolkodásmódot? Hát rendkívül nehéz. Nem jár az agyunk a női gondolkodásmódra, de mondjuk ez nem baj, mert férfiak vagyunk. Na de most képzeljük el egy nőnek megérteni egy férfit. Köszönöm. Nem is kell elmondanom, ugye? Hát hihetetlenül nehéz. Ugye hát olyan könnyen kiállítjuk róla a bizonyítványt, hogy hát ilyenek a férfiak. A férfiak meg elmondják pecsázás közben, ilyenek a nők. Ugye? Tehát most akkor... De ha a Jóistenhez megyünk, akkor azt mondhatjuk, hogy Uram, szeretném érteni azt a nőt, azt a női gondolkodásmódot. Nem azért, mert nő akarok lenni, hanem azért, mert ő egy ember, és látom, hogy vergődik valamiben, vagy szenved, vagy valamit nem világosan lát, és mondjuk vár tőlem valamit, mondjuk ellentétes nemű személy, vagy a felesége, és én még nem értem őt, vagy nem jól értem. És a Jóisten tud segíteni, mert ilyenkor ezt is néven ne lehetne, hogy Uram, nem értem, nem tudom felfogni. Találkoztunk olyan esettel többször is, és házas párok mondták el, akkor beszélgettünk, hogy egy asszonynak a szava jut eszembe, aki azt mondta, hogy hát ha szeret a férjem, találja ki, hogy mi jó nekem. És akkor ott a házassággondozó héten elmondták ott a Pálhegyi Ferencék, hogy azt mondta, emlékszem, Feri bácsi annak a hölgynek, hogy nem tudja kitalálni. Nem jön rá. De hát akkor nem szeret. Téved. A férfi agya nem úgy gondolkodik. Mondja meg neki. Én? Hát ez megalázó. Hát akkor nem. Mondja meg neki. Nekem ez jó. És mondja el, hogy fáj nekem, hogy nem érted. Hát fáj. Fáj. Nem érti. Az férfi. De ha elmondja és szereti, akkor azt mondja, hogy ha szeretni akarlak, akkor neked ez a jó. Minap is beszéltünk egy fiatal párral, és a szegény leány elmondta, körülbelül egy éve járnak együtt Győrben, van egy kedves barátunk, aki azt mondta, hogy hát úgy szeretném, ha virágot hozna nekem. De soha nem hoz. Azt mondja, hát tényleg nem viszek. Mondom, miért nem viszek? Nem tudom, mit válaszolt? Miért nem visz? Ez nem érdekel. De mondom, őt érdekli. Hát nézd meg, hogy vágyakozik a virág. Hát hozzá már neki virágot. Olyan nagy dolog az. Neki nagy dolog. De azt mondja, de ha én mondom neki, akkor már ne hozzon, mert ha azért hoz, mert mondtam, akkor ne hozzon. Mert ha ő nem érti, hogy kéne...
Hát,
igen, mert tudja nagyon jó, hogy ez olyan messze esik tőle, mint az ég a földtől, és hogy ennek ellenére bemegy egy virágboltba, vagy lehajol az út szélére, és felveszi ezt a kis virágot, akkor az a mozdulat egy női szívet hetekig tud éltetni. És hát milyen őrültek vagyunk mi férfiak, hogy ezt a kis mozdulatot nem tesszük meg. Az Isten igéje legyen előttünk, és ezt mondtuk a fiatal párnak és a Filippi levélben, hogy semmit sem cselekedjén versengésből, hanem egymást különnek tartván magatoknál. Tehát a mi szempontunk mi legyen az Isten igényének a tükrében, hogy ne az, hogy nekem mi jó, meg én így gondolom, meg nem számít, meg számít, hanem hogy a másiknak kedvezzek. Hát ha neki fontos, hát most, ha ezzel megválthatod az ő örömét, Hát akkor most miért nem teszed meg? Hát nem igei vele ellentétes, nem ellentétes Isten törvényével, sőt, az Isten törvénye azt mondja, hogy tedd meg. Hát kedves hallgatók, így tud-e bennünket az ige vezérelni, mert ha két ember között az Isten igéje áll, akkor ez a pici egyszerű kis ige, hogy a másiknak kedvez. Tartsd magadnál különnél. Ennyi a válasz. Nem kell hozzá egyetemet végezni, meg pszichológiai tanfolyamokat végezni, meg a depressziós körutat végigjárni. Ennyi, a másikon segítsünk. Értsük meg. Az önismeret tekintetében végképp nem támaszkodhatunk saját gondolatainkra, mert önmagunkkal szemben különösen hajlamosak vagyunk az elfogultságra. Önmagunkkal szemben rendkívül vakok tudunk lenni. Jézus elmondta, a más szemében észreveszünk a pici kis szálkát is, a magunkéban a gerendát sem veszük észre. Az ember ilyen, szemellenzős. Amikor ezt másról elmondjuk, addig azt mondja, hát igen, így van, de te is az vagy. Ugye, az már kicsit kell, én? Hát én azért nem. De a Biblia azt mondja, hogy mi vagyunk azok, akiknek a gerenda nem látszik a saját szemünkben. Miben áll tehát a szabadságunk és a felelősségünk? A választásban. Példabeszédek könyvében nagyon sok ige van, például 4. fejezet, 10. 13. verse. Hallgass, fiam, és vedd be az én beszédimet. Ez egy döntés. Ragaszkodj az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el, őrizd meg azt, mert az a te életed. 1. fejezet, 10. verse. Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged, ne fogadd beszédüket. És így tovább, újra és újra azt mondja, hogy szűnj meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, amely téged arra visz, hogy a bölcsesség igéjétől eltévedj. 19. fejezet, 27. verse. Tehát mi következik ebből, hogy mi nem vagyunk felelősek a természetünkért, ilyen a mi természetünk, ilyenek vagyunk mi férfiak, nem tudsz egy bizonyítvány, de azért a hölgyeknek sem kell panaszkodni. Egyformák vagyunk körülbelül, csak más oldalról nézve, mindannyian bűnrehajló emberek vagyunk, de a szabad választás a mi hatalmunkban áll. És ez a döntő. Ez a döntő, hogy mi választhatunk, hagyhatjuk, hogy megfogadjon bennünk a jó vagy a rossz. Idézek egy gondolatot. Mindig szabad a döntésünk, mi választjuk meg utunkat, tulajdon lelkünkben dőlnek el a dolgok. Az Úr viszont kész helyes szavakat adni a szánkba és igazgatni járásunkat. Ha helyes döntést hozunk, tehát segít a véghez vitelben. Nem vár el tőlünk többet, mint amit meg tudunk tenni, sőt, még a döntéseinkhez is segítséget nyújt azáltal, hogy munkálja bennünk az akarást. A jó akarását az ige tanácsai, a lelkiismeret tanúságtétele, a Szentlélek késztetései és kérlelései által. Magukat a döntéseket azonban mégis teljesen szabadon hozzuk meg, itt már csak Isten figyel és hallgat. Ha a függöny felgördülne, idézem Ellen Goodwight Review and Herald című újság 1899. május 9-i számából. Ha a függöny fölgördülne, láthatnánk a világ mindenséget, amint mély érdeklődéssel figyel a megkísértett emberre. Ha engedsz az ellenségnek, ha nem engedsz az ellenségnek, öröm van a mennyben. Amint a rosszra késztetés első érintését érzed, küldj egy imát a mennybe, és aztán állj ellene szilárdan a kísértésnek, amely az Isten igéje által megítélt elgondolások irányába akar vonni téged. Ha a kísértés első megjelenésekor mindjárt ilyen határozott állásfoglalással találkozik, soha többé nem ismétlődik. Különben van a léleknek egy nagy törvénye, ezt tanultuk meg a gyermeknevelés kapcsán, hogyha minden kétséget kizáróan egyértelművé tesszük a gyereknek, hogy az, amit kér, mert úgy látjuk, hogy helytelen, nem fogja megkapni. Akármit csinál, akkor sem, akkor a gyerekben ez a vágy kihal. De ha hagyunk egy kis rést, hogy még egy óráig nyöszöröghet, meg hisztizhet, meg földhöz vághatja magát, meg zsarolhat, meg stb., akkor napokig, hetekig, évekig is ezt fogja csinálni. Végül egy hisztis, akaratos ember lesz belőle. De hogyha minden kétséget kizáróan kioltjuk, a kísértéssel szemben azt mondjuk, hogy nem, akkor győztünk fölötte. Fordulj el attól, aki valamely helytelen dolog gyakorlásába akar belevinni téged. Határozottan fordulj el az ilyen kísértőtől. Így szólj hozzá. El kell különítenem magamat befolyásodtól, mert tudom, hogy te nem követed a megváltót. Ha pedig talán nem érzed képesnek magad arra, hogy egy szót is szólj azoknak, akik helytelen elveket követnek, akkor hagyd ott őket. Visszavonulásod és hallgatásod a szavaknál is többet jelent majd. Ez egy nagyon gyakorlati lépés. Nagyon gyakorlati tanács. Így viszonyuljunk a kísértéshez. Így ne engedjük, hogy az élet, ami fakad a mi bensőnkből, az halállá váljék. Gondolataidat mindenkor ellenőrizd. Idézem az Üzenet az ifjúságnak című könyvből, 44. oldal. Ez nem könnyű feladat. Határozott és kemény igyekezet kell ehhez. Isten pedig ezt kívánja tőled. Ez olyan kötelesség, amely minden felelős lényre hárul. Istennek még a gondolatainkért is felelősséggel tartozunk. Ha hiába való képzelgések foglalják el belsőnket, ha megengedjük, hogy tisztátalan gondolatok foglalkoztassanak, akkor bizonyos értelemben ugyanolyan bűnösök vagyunk Isten szemében, mintha gondolatainkat tetre váltottuk volna. Nappal ábrándozni, éjjel légvárakat építeni igen rossz és rendkívül veszélyes szokás. Ha megrögződtek, szinte lehetetlen tőlük szabadulni, és a gondolatokat helyes mederbe tiszta, szent, nemes eszmekörbe terelni. Szükséges, hogy szemeid, füleid és összes érzéket hűséges őrállója légy, ha magad akarod irányítani belsődet, és gátat akarsz emelni, hogy romlott képzelgések ne fertőzzék meg lelki világodat. Ezt a nagyon kívánatos belső munkát csak is Isten kegyelmének ereje által végezheted el. Hát nem küzdünk mindannyian a képzelgések? A fantáziánk, a képzeletünknek a világa ellen? Hogy ellenőrizzük a gondolatainkat? Hogy tényleg foggyulejtsünk minden gondolatot? Mindannyiunknak napi problémája és küzdelme. A példabeszédek könyvének az igéje különben folytatódik tovább, amit az előadás kezdetén említettem, és itt a vége felé folytatom is. A szemeid előre nézzenek, szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak, egyengesd el lábad ösvényeit, és minden utaid állhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el lábadat a gonosztól. Tehát azt tanulhatjuk meg ebből a folytatásból, hogy céltudatosak legyünk, szemeink előre nézzenek, egyenest magunk elé irányuljanak a gondolataink, egyengessük el lábaink ösvényét, vagyis olyan utakat járjunk, és úgy járjunk, gondoljunk az önuralom és a mértékletesség előadásra, hogy ha csokoládéfüggők vagyunk, akkor ne tartsunk otthon csokoládét, ugye? Tehát egyengessük el a hűtőt, ugye? Hogy úgy tetszik, vagy a lábaink ösvényét, vagy hogyha valakinek van valami kísértése, hogy mondjuk ő szeret este későig tévét nézni, akkor magának határozza, hogy este 10-kor kikapcsolom. Hiába megy tovább. Este 10-kor kikapcsolom. Vagy 9-kor. Vagy be se kapcsolom. Ugye? Könnyű megállni? Irtozatosan nehéz, hogyha már van egy előélete annak, hogy mi megszoktuk, hogy mondjuk mindig tévézünk este. Tehát álhatatosság. Fontos megtanulnunk és gyakorolnunk, hogy rendet teremtsünk az elménkben felmerülő gondolatok között. Vigyáznunk kell arra, hogy a hirtelen ötleteket, ugye vannak hirtelen ötleteink, amelyek úgy tűnik, hogy milyen jó ötlet. És ösztönzéseket, amelyek felmerülnek bennünk, ne tekintsük, ne értelmezzük biztos vezetőként. Csak alapos, lelkiismeretes megfontolás után döntsünk. Állítsunk mindent Isten igéjének mércéje alá, és komoly, állhatatos imádsággal kérjük a Szentlélek vezetését mindenkor. A gondolkodásbeli fegyelem érvényesítése rendet teremteni gondolat és érzelemvilágunkban a legalapvetőbb keresztény feladat és erény. Van egy keresztény fegyelem, hogy rendezem be az életemet, és hogyan gondolkodom, és az ötleteimmel, a fantáziámmal hogyan bánok, itt vezet be bennünket a Biblia a legmélyebb pontra, hogy az életünknek a belső irányító motorját és hajtó erejét akarja kitisztázni, hogy ne össze-vissza csapódjunk jobbra-balra, hogy ahonnan löknek, arra megyek, hanem én magam legyek az ura az én gondolataimnak, az Isten kegyelme által. Van egy csodálatos ige, a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. A 17. fejezet 22. verse. Üzenet az ifjúságnak című könyvből. Ha kísértések árasztanak el, ha gondok és kétségek vesznek körül, ha csüggetsz, és már-már engedsz a kétségbeesésnek, akkor nézz fel oda, ahol hit szemed utoljára látta a világosságot. És Isten dicsőségének fényes sugara eloszlatja a sötétséget, amely körülvett. Ha a bűn uralom törő lelkedben és nyomja lelkiismeretet, ha a hitetlenség felhőként árnyékolja be belsődet, menj, szaladja az üdvözítőhöz. Az ő kegyelme elegendő, hogy legyőzze a bűnt. Ő megbocsát és örömet ad Istenben. Emlékszünk, amikor a szüleink, nem, édesanyám sokszor tette ezt gyerekkoromban, amikor olyan csüggesztő gondolatokkal feküdtem le, vagy féltem, akkor azt mondta nekem, hogy hát kisfiam, gondolj arra, amikor lent voltunk Balatonfüreden, és ott fürödtünk a Balatonban, és napfényes, verőfényes nyár volt, és milyen jól éreztük magunkat. Erre gondolj. Ugye ösztönösen egy anya érzi, hogy a gyerekén segíteni kell. De hát az Isten is akar rajtunk segíteni, és azt mondja, hogy odafordítsd a tekintetedet, hit szemedet, ahol legutoljára láttad a megváltót, ahol örömöd volt benne, ahol bizalom volt a szívedben, ahol tapasztalatokat szereztél vele, és függeszd a tekintetedet erre. Az Úrra néznek az én szemeim, mondja sok helyen a Biblia. A következő nagy szempont haladva, a szabad választás a legmagasabb rendű döntés lehetősége az emberben. A megváltás művében nincs semmi kényszer vagy külső erőszak. Isten lelkének befolyása alatt az ember szabadon választhat, kit akar szolgálni. Az a változás, amely végbe megy, amikor valaki Krisztusnak adja át magát, a legmagasabb értelemben vett szabad választás. Tehát ebben nem lehet erőltetés. Mi embereknek javasolhatjuk, hogy mit tegyenek meg, hogy közelítsenek a megváltóhoz, meg megtérjenek. Ezek szép dolgok és fontosak is a maga helyén és idejében. De igazából ez egy abszolút szabad választás. Ezt nem lehet késztetni, nem lehet úgy dresszírozni a másikat, nem lehet időpontokat szabni. És magunk részére is, ez egy nagyon nyugodt, mély, alapos választás. A bűn kizárása a lélek ténykedése. Igaz ugyan, hogy önmagunkban nincs erőnk megszabadulni Sátán uralma alól, de ha kívánjuk, hogy megszabaduljunk a bűntől, ha nagy ínségünkben a kívülünk és felettünk álló erőjét kiáltunk, akkor képességeinket, a lélek erőjét a Szentlélek isteni ereje árasztja el és tölti be, és engedelmeskednek az akarat parancsának, Isten akaratát teljesítve. Olyan távlatot nyit ki a Biblia, ami az emberi élet fejlődésének, örömének, felszabadulásának végtelen távlata. Az Isten bennünket boldoggá akar tenni, felszabadultá akar tenni, szeretne bennünket részesíteni azokban az örömökben, amelyek isteni örömök, amik maguk az élet. Emberi kapcsolatokat akar adni nekünk. Olyan embereket, akiknek az irányelve és vezéreszméje nem emberi, hanem isteni. Ez az Isten egyházának a lényege. Nem azért, mert ott jobb emberek vannak, mint mások, hanem azoknak az embereknek a szemléletmódja és a akarata Krisztus felé hajló, és Krisztust középpontba helyező. Keressük az ilyen társaságot. Keressük azokat az embereket, akik között támpontokat és erőt nyerünk ahhoz, hogy Istenre szegezzük a tekintetünket. Vegyük elő a Bibliát, és hallgassuk, olvassuk Isten szavát. Éljünk a bűnrendezés hatalmas lehetőségével, és higgyük el azt, amit Jézus tanít, hogy az ima az teremtő hatalom. Az ima lehozza a mennyből az Isten. Pontosabban nem is kell lehozni, mert ő itt van közöttünk, hanem minket emel fel hozzá. A vetítés előtt Johannes Amos Comeniusnak a keresztény emberek szabadságáról szóló gondolatait idézzük fel. A világ útvesztője és a Szív paradicsoma című kötetében található, amikor megsejti és megérzi azt a szerző, amikor találkozott Krisztussal, hogy ez a szabad választásbeli hatalom, ami kivétel nélkülünk mindannyiunk adottsága. Önök és én választhatok. Dönthetek. milyen irányt akarok szabni az életemnek, hogyan uralhatom a lelkemet, a Krisztusi erő élhet-e bennem, vagy a magam erejéből akarok élni. Ez a döntés az enyém. Ez a perdöntő kérdés. És itt, amikor ő ezt megtapasztalta, akkor hirtelen kinyílik egy távlat, és megérzi, hogy az a szabadság, amit Isten ad, az ellentétes mindenféle emberi elképzeléssel és hatalmas nagy örömforrás.
A keresztényeknek megadatik az, amit a világ legnagyobb bölcsei a maguk dolgaiban hiába keresnek. A lélek teljes szabadsága. Hogy Istenen kívül semminek alávetve és semmihez kötve ne legyenek. Akaratuk ellenére semmit megtenniük ne kelljen. Míg a világban mindenütt csupa kényszert látta, mindenkinek másként folytak a dolgai, mint kívánta, mindenki több köteléket vett magára, önmagával vagy másokkal szemben, mint tartozott volna, s vagy a saját, vagy a mások akaratának kényszerétől hajtva magával, vagy másokkal mindig harcban állt. Itt mindenütt csend. Mert az igaz keresztények mindegyiket teljességgel Istennek szentelte magát, semmi egyébben nem törődött, és Istenen kívül senkit maga fölött állónak el nem ismert. Ezért nem hallgattak a világ parancsaira, elutasították a világ csábításait, nevettek a fenyegetéseken, rossznak tartva mindent, ami világi, mert benső javaikban bizonyosak voltak. Ez az oka, hogy a különben nyájas, barátságos, odaadó, szolgálatkész keresztények a privilégiumokból nem engednek. Ezért nem fűzi sem baráthoz, sem ellenséghez, sem úrhoz, sem királyhoz, sem asszonyhoz, sem gyermekhez, sőt, önnön magához sem olyan kötelék, amely miatt feltett szándékától, azaz az istenfélő élettől egy kicsit is el kellene térnie. Nem, hanem biztos léptekkel halad az egyenes úton. Bármit tesz, vagy mond a világ, bármivel fenyegetőzik, bármit ígér, parancsol, kér, tanácsol, őt semmi meg nem ingathatja. A világ, mint ahogy mindenütt visszás, és az igazság helyett árnyék után kapdos, úgy itt is. A szabadságot abban látja, hogy aki szabad, senkinek ne legyen semmiben szolgálatára, akár restség, akár gőg, akár gonoszság okából viselkedvén így. Ám a keresztény egészen másképpen cselekszik. Csupán a szívét keríti körül jól, hogy szabadságában megolvassék Isten számára, minden egyebet áttenged fele barátja szükségletére. Láttam és tapasztaltam, nincs a világon szolgálatra készebb, ha kell, úgy is mondhatnám, rabszolgaságra készebb ember annál, aki magát Istennek szentelte. Szívesen és örömest vállalkozik a legalantasabb szolgálatokra is, amelyeket a világtól elborult ember restelne. Ha az igaz keresztény látja, hogy fele barátjának valamiben hasznára lehet, nem habozik, nem késlekedik, nem kíméli magát, nem emlegeti érdemeit, nem zúgolódik, nem ernyed el, akár hála, akár hálátlansága bére, nyugodtan, derűsen szolgál tovább. Ó, Isten fiainak boldog a szolgasága! Elképzelni sem lehet annál nagyobb szabadságot, mint hogy az ember Isten igáját veszi magára. Azért, hogy minden egyéb köteléktől megszabaduljon. Ó, világ adta boldogtalan szabadság! Nem lehet annál nagyobb rabszolgaság, mint hogy az ember Istennel nem törődve, nyomorult módon más egyebektől engedi magát leigázni, azaz behódol olyan teremtett dolgoknak, amelyeken uralkodnia kellene, és dacol Istennel, akinek engedelmességgel tartozik. Ó, halandók! Értsük meg, hogy csak egyetlen egy lény van felettünk, ami teremtő urunk és majdan bíránk. Egyedül neki van hatalma nekünk parancsolni. De nem úgy parancsol, mint rabszolgáknak, hanem gyermekeiként szólít engedelmességre azt akarván, hogy engedelmeskedve is szabadok és kötetlenek legyünk. Bizonyos, hogy Krisztus szolgálni annyi, mint uralkodni. Mert nagyobb dicsőség Isten jobbágyának lenni, mint az egész világ egyeduralkodójának. Hát még milyen dicsőséges lesz Isten barátjának és gyermekének lenni.
Testünk motorja és szervezetünk központi irányítója a szív. Belőle indul ki az élet. Munkája az egész szervezetre kihat, és a legutolsó sejtünk is megérzi életadó lüktetését.
Vérköreid, miként a rózsabokrok reszketnek szüntelen, viszik az örök áramot. Gyomrod érzékeny talaját a sok gyökerecske át meg át hímezi, finom fonalát csomóba szőve, bontva bogját, hogy medvíd sejtje gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cserjéi saját dicsőségüket susogják. Hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned, tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hinár, a kegyetlenség és a jóság. Napsüt, homályló északi fényborong, tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan örökké valóság.
Ha szívünk működésében zavar keletkezik, egész lényünk megsínyli. Civilizált világunkban a szív- és érrendszeri betegségekben halnak meg a legtöbben. Testünk motorja a szív, lelkünk motorja a belső ember, amit az írás szívnek is nevez. Ez magában foglalja az erkölcsi öntudatot, a gondolkodó képességet, az ítéletalkotást, az akaratot, a meggondolást, érzelmi világunkat, a személyiségünk velejét. Amilyen a szívünk, olyanok vagyunk. Ezért kell leginkább őriznünk tisztaságát, hisz oly könnyen elhomályosul a fénye. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te utaid áldatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el lábadat a gonosztól.
Ahogy az érrendszer legnagyobb ellensége a koleszterin, különösen, ami a szívkoszorú ereiben rakódik le, úgy lelki értelemben a legnagyobb ellensége a szívnek az elrendezetlen lelki állapot, a leüllepedett bűnhordalék. Ahogy a vérereket a koleszterin eltömíti,
úgy épít akadályt a bűn az élet folyóján. A Biblia gyakran szól a megkövéredett szívű, a jó befolyásokat elutasító emberekről. A kövérség miatt kín ülnek szemeik, elméjük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Mert megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
Nem csak a szívünket szükséges jó étellel és helyes életmóddal karbantartani, az ereinket pedig megtisztítani a lerakódásoktól, belső emberünket is tisztán kell tartani, hogy akadálytalanul áramolhasson rajta keresztül az életadó, a fenntartó táplálék. Nem csak testben, lélekben is szükséges megtisztulnunk, ha erősek, lelkileg egészségesek akarunk lenni. Belső emberünk gyógyító tápláléka az élő víz, az ige kenyere, a bölcsesség kútfeje. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az én beszédeim lélek és élet, tanította Jézus Krisztus.
Bölcsesség útjára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazság ösvényein. Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat, és ha futsz, nem ütközöl meg. Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el, őrizd meg azt, mert az a te életed. Ez a víz a keleti tájékra folyik, és a lapályra megy alá, és a tengerbe szakad, és meggyógyul a víz. És lesz, hogy minden élő állat, amely nyüzsög, valahova e folyam bemegy, élni fog. És a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, ahova e folyó bement. És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcsfája növekedik fel. Leveleik el nem hervadnak, és gyümölcseik el nem fogynak. Havonként új, meg új gyümölcsöt teremnek, mert vízük onnét a szent helyből folyik ki, és gyümölcsük eledelre, és leveleik orvosságra valók.
Törvény a természetben, hogy az okozat tévedetlen biztonsággal követi az okot. Az aratás mutatja meg, milyen volt a vetés. Így van ez a szív birodalmában is. Minden elvetett mag a saját neme szerint hoz termést. Ha a könyörület, az együttérzés és a szeretet magvait vetjük, azt aratjuk. Az önzés, az önszeretet, a büszkeség, a szándékos bűn is meghozza a maga termését. Aki önmagának él, a testnek vet, és a testből arat romlottságot. Olyan ez, mint amikor egy növény elkezd növekedni, és szára lesz, levelet hajt, virágot érlel, gyümölcsöt terem. de életének alapja a gyökere. A mi gondolataink, szavaink, tetteink gyökerei is mélyből erednek. Szívünk titkos kamráiban történnek a döntések, születnek az elhatározások, onnan gyökerezik erkölcsi életünk. A felszínre törő megnyilvánulások bent már megvalósultak. A szív teljességéből szól a száj, tanította Jézus. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
Amit szívedbe rejtesz, szemednek tárd ki azt. Amit szemeddel sejtesz, szíveddel várd ki azt. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő kévéit emelve. Ha te a te szívedet felkészítenéd, és kezedet felé terjesztenéd, ha a hamisságot, amely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság, akkor a te arcodat fölemelhetnéd szégyen nélkül. Erős lennél, és nem félnél. Sőt, a nyomorúságról is elfelejtkeznél, és mint lefutott vizekről, úgy emlékeznél arról.
Ragyogóbban kelne időd a déli fénynél, és az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a kora reggel. Akkor bíznál, mert volna reménységed, és ha széttekintenél, biztonságban aludnál. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik.